Én Idő a Lélektérén, Gábor Vigvanda vagyok, és itt van velem a stúdióban Király Linda. Nemet tudsz mondani?
Igen, az egy nagyon hosszú folyamat volt nekem. A mai napig dolgozom rajta, kezdek jobb lenni benne. Most már ki is állok magamért, hogyha valami nem úgy van kommunikálva, vagy nem úgy megy, ahogy én szerettem volna, akkor ezt legalább most már tudom kommunikálni, és megmondom, hogy ezt én így szeretném, és nem úgy. Ezt eddig nem mertem megcsinálni, inkább bólogattam egyet, és így léptem tovább. Tudod, ez az örök harcos szindróma, hogy jó van, kibírom ezt is már, ez jó lesz. És rájöttem, hogy nem. Nem kell így élni. Nem. Hogyha valami bánt, vagy nem úgy esik, vagy mit tudom én mi, akkor ezt igenis el lehet mondani. Nyilván tisztelettel, csak ezt, na, álljunk ki magunkért.
Korábban miért nem sikerült ez? Szerintem.
Szerintem ez ilyen összetett, ilyen gyerekkori megfelelési kényszer. Mindig küzdöttem az önbizalommal, nem igazán hittem magamban, tele voltam ilyen görcsökkel.
Pedig téged elismertek, tehát a tehetségedet azt felismerték.
Az tök mindegy. Az, hogy én hogy éreztem magam, az teljesen független attól, hogy mások hogy gondoltak rám, vagy tekintenek rám. Tehát nekem volt egy ilyen fura időszak gyerekkoromban, ahol rettegtem attól, hogy ki fog derülni, hogy igazából nem is vagyok tehetséges. És tudom, hogy ez hülyeség, de az én agyamban akkor, mert ugye duci kislány, nem úgy néztem akkor ki, tehát hogy így tele voltam ilyen kis
komplexusokkal,
és akkor ezt így bemagyaráztam magamnak, hogy igazából nem is vagyok tehetséges, meg nem. Tehát hogy voltak ilyen időszakjai.
Senki nem tudott az ellenkezőjéről meggyőzni.
Tök mindegy, hogy évente egyszer van az, hogy a Juilliardnak van egy előkészítője New Yorkban, és 600 gyerek felvételizett, és abból 2 került be évente. Én voltam az egyik, tehát hogy 13 évesen a Carnegie Hallba énekeltem, mint drámai kolortúr szoprán, a Káronómét és a Kacagó áriát, tehát hogy olyan dolgokat csinál, és akkor sem lehetett volna megmagyarázni nekem, hogy tehát hogy az ember, amit saját magának be tud magyarázni néha, az valami hihetetlen. Úgyhogy ezeken dolgozni kell.
De most már elhiszed magadról, hogy
vannak jó napok, vannak jó napok, vannak rosszabb napok. Ez szerintem mindenkinél így van.
Vagy akkor mi a visszajelzés számodra, hogy jót csináltál? Vagy kinek az elismerését fogadod el?
Most már én magamra szeretek hallgatni. Tehát én nagyon is tudom, hogyha valami úgy alakult, vagy nem úgy alakult. Vagy úgy teljesítettem, vagy nem úgy teljesítettem. Tehát nekem nem kell külső visszajelzés, hogy tudjam, és ez volt nagyon fontos, mert túlságosan azon volt a hangsúly, hogy mások mit gondolnak. És nem az a fontos, hogy mások mit gondolnak, hanem az a fontos, hogy én hogy érzem magam a bőrömben, hogy én mit gondolok arról, hogy úgy érzem, hogy a maximumot hoztam ki, úgyhogy ez fontos felismerés volt számomra.
Azért gondolom, hogy ismert emberként rengeteg elvárás érkezik. Hogyne? Nem feltétlenül persze. Mindig pozitív indítatással. Ezt nem. Hogyan tudod megélni? Ilyen lelkülettel.
Nyilván az elején nagyon nehéz volt, mert hát tini lányként kerültem be a köztudatba, és hogyha őszintén vagyunk, akkor igazából az ország előtt nőttem fel, hogyha ezt így nézzük, mert akkor indult el a bulvár, akkor indult el az, hogy címlapokon voltak énekesnők, tehát hogy ez vadi új dolog volt. És akkor nyilván, ugye, hogyha éppen 5 kilót híztam, vagy fogytam, vagy nem tudom, tehát erről volt szó, és egy tini lány, aki éppen keresi önmagát, franc tudja, hogy ő éppen miben van, de én ezt már megtanultam kezelni, én tudom nagyon jól, hogy sajnos ez egy emberi tulajdonság, hogy az emberek magukból indulnak ki, és néha úgy érzik, hogyha másokat bántanak, így ismeretlenül, akkor az könnyíti az ő saját helyzetüket, ami nyilván nem igaz, sajnos. Viszont nemrég volt, hát azt hiszem egy éve volt az, hogy posztoltam valamit egy nyaralásról, azt hiszem 5 éve nem voltam nyaralni, és akkor beszólogattak, hogy úristen, csoda, hogy nem szakad le a hegyoldal, és hogy mekkora vagy, és én ezt már tudom kezelni. Tehát, hogy én már nem is olvasok kommentet, nem is érdekem, mert megtanultam annyira tisztelni és szeretni a saját testemet, azt amit végig bírt velem. Az sem mindegy, úgyhogy tisztelem annyira önmagam, hogy én ezzel nem fogok foglalkozni, meg mondom, az emberek sajnos nagyon sokszor a saját fájdalmukból indulnak ki. Viszont egy hosszút írtam erről az egészről, mert azt vettem észre, hogy nem veszik észre az emberek, hogy milyen felelősséggel tartanak a fiatalabb generációknak ezzel. Tehát már olyan torz kép van a fiatal emberekben, tehát nem is akarom, hogy lányok vagy fiúk, tehát hogy a fiatalokban már olyan torz kép alakult ki, hogy már fogalmuk sincs arról, hogy mi az, ami értékes, mi az, ami... Na mindegy, úgyhogy erről írtam egy ilyen hosszabb posztot, mert nem is magam miatt zavart az egész beszólogatás, hanem a fiatalabb generációnak, hogy ez milyen üzenet nekik.
Érdekes az egyébként, hogy mi indítja valaki tényleg arra, hogy ilyen szinten véleményt fejtsen ki, és legtöbbször csak azért, hogy inkább csak bántsa, nem is azért, mert hogy igaz vagy nem igaz, hanem csak, hogy jelen legyen.
Igen, de hát mindegy, van ez így, tehát hogy ezzel nem tudsz mit kezdeni, azt tudod kezdeni, hogy na, annyit tudsz változtatni, hogy te azt hogyan kezeled, és hogyan dolgozod fel. Csak szerintem erről beszélni kell, mert tényleg nagyon-nagyon rossz ez az irány. A social media egyébként borzasztó fontos manapság a mi életünkben, meg nagyon sok pozitív dolgot hoz, viszont azzal jön ugye a negatív oldala is. És ezt valahogy muszáj egyensúlyba tartani, mert nem egészséges ez az irány.
Ha már az egyensúlyt megemlítetted, akkor egy picit térjünk át a családra, hogy hogyan tudsz egyensúlyt tartani a munka, a barátok, a család között.
Igyekszem mindenféleképpen, szerintem azért az elég köztudott rólunk, hogy nagyon közeli család vagyunk. Imádjuk egymást, tesóm a legjobb barátaim, úgyhogy ez a része, ez megvan, minden nap beszélünk. Nyilván az nem egyszerű, hogy a Ben az kint van, de hát megoldjuk. Mindig megoldjuk valahogy, de az nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen a kommunikáció mindig köztünk.
Akkor az nálad fel sem merült így, hogy a két laki életben, vagy csak kint lenni? Már így az utóbbi években? Jó az helyen vagy?
Én szerintem igen, de nagy valószínűséggel, hogy ez a két lakiság, ez mindig ott jelen lesz az életemben. Igen, nem tudom, valahogy mindig visszatér, pedig most ugye Covid előtt is azt hiszem két és fél vagy három évig egyfolytában itt voltam Magyarországon, utána jött a Covid, azt is végig itt éltem, és valahogy mindig visszatér az életembe az, hogy ide-oda utazgatok.
Álmodsz angolul?
Én csak angolul. Igen, meg angolul számolok. Igen. Úgy állandóan fordítok. Pedig azért nagyon-nagyon sokat dolgoztam azon, hogy szépen beszéljek magyarul. Pláne amikor megkaptam a Operaház fantomjába a Krisztin szerepét, annyira nem akartam az a lány lenni, aki akcentussal játszik a madárszínházban. Úgyhogy logopédus, minden volt.
De nagyon szépen beszélsz.
Köszönöm, dolgoztam nagyon sokat rajta, de nem, tehát még mindig fordítok, tehát hiába. Azért mégiscsak 16-17 évesen tanultam meg rendesen magyarul. De hát igyekszem.
Otthon egyébként, még Amerikában, családi körben, akkor is angolul beszéltetek? Tehát anya, apa nem beszélt hozzátok magyarul?
Ez úgy volt, hogy mivel úgy kerültek ki Amerikába a szüleim, hogy nem beszéltek angolul, nekik nagyon fontos volt nagyon gyorsan megtanulni. Tehát muszáj volt nekik angolul beszélni, amennyit csak tudtak, ahhoz, hogy tudjanak dolgozni, meg megélni. Mi meg ugye rögtön bekerültünk suliba, ott meg mindenki angolul beszélt, úgyhogy csak később kezdtek el velünk úgy rendesen magyarul beszélni, és akkor még nagyon sokáig az volt, hogy már elkezdtünk sok mindent érteni, de nem mertünk megszólalni magyarul, és akkor ebből lett az, hogy hanglish, tehát hogy félig magyar, félig angol, ahogy éppen eszünkbe jutott, tehát hogy így vicces nyelv, az, amit kitaláltunk.
Mivel töltődsz fel? Tehát ha ennyit dolgozol, meg ennyit utazol, akkor mivel töltődsz? 5 évente jársz nyaralni? Hát
igen,
azt nem tudja,
hogy... tehát nagyon szeretek utazni egyébként, tehát hogy az fel tud tölteni, csak nyilván nem, amikor stressz helyzet van. Hát nekem a kutyám a mindenem, tehát én nagyon-nagyon kutyás vagyok, imádok gyerekekkel foglalkozni, szeretek táncolni, fürödni, snowboardozni, sétálni, tehát hogy amit tudok, ami éppen egy picit visszahoz, még ráadásul halag vagyok, úgyhogy én ide-oda úszkálok állandóan, tehát nekem kell valami földelés az életemben, mert hajlandó vagyok így elrepkedni. Úgyhogy, ja, hát sok mindent szeretek.
Olvasni? Nagyon. Van időd?
Hát időm már nagyon-nagyon ritkán van. A repülőn szoktam nagyon sokat olvasni. Azt szeretem, igen.
Említetted az előbb, hogy a meditáció nagyon sokat segít. Mi még az a technika, amit alkalmazol arra, hogy magadat is megismerd, meg a világot is egy kicsit közelebbről?
Nekem a meditálás jött be. Én nagyon sok mindent kipróbáltam, és ezt mindig szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy az ember a saját magának megfelelő módszerét találja meg. Nekem ez jött be, és mondom, sok mindent kipróbáltam. Kineziológiától kezdve, pszichológus, mindent kipróbált, nekem ez jött be. Kinek mi? És megismerni a világ, de szerintem csak úgy lehet, hogyha utazunk, és minél több emberre beszélgetünk.
Most itt vagy a jelenben, hál' Istenre pont itt vagy a stúdióban.
Végre.
Kis engedlek.
Soha többet nem megyek haza.
Itt maradunk beszélgetni. Igen. Tehát, hogy itt vagy a jelenben, nagy utat tettél meg, ahonnan elindultál, és biztos, hogy hatalmas út van még előtte
is. Ki tudja.
Legyünk pozitívak.
Így
nagy,
van.
Nagy út van, jó-e az, és látod-e a nehézségeknek is a pozitív oldalát, és azt mondod, hogy mindennek, ami volt, így kellett lennie.
Hogyne? Ezt nagyon sokszor meg szokták kérdezni tőlem, hogy van-e bármi, amit bánok, vagy másképp csináltam. Nem, mert azért vagyok olyan, amilyen vagyok, azért tudok írni olyan dalokat, azért énekelek úgy, ahogy énekelek, mert sok fájdalmat megéltem. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok egy ember életében ahhoz, hogy fejlődjön. Úgyhogy én semmit, az égvilágon semmit nem bánok.
Még egy nagyon fontos kérdés a karriereddel kapcsolatban. Tehát azért azt most én azt mondom, hogy neked ilyen Isten adta tehetségű világszínvonalú hangod van. De most ez az én vélemény, itt ülök, köszönöm. Én ezt mondhatom.
Köszönöm.
És hogy neked bárhol, bármelyik színpadon, bármilyen világsztár mellett ott helyed van.
Köszönöm.
Ebben hogy állsz? Ebben a munkában? Ennek a rálátásában? Tehát, hogy így azt gondolod, hogy szakmailag most ott vagy, ahol lenned kell, vagy szeretnél, mindig gondolom, hogy mindig szeretne az ember feljebb jutni, de hol látod a sikert, az igazi sikert?
Nyilván még sok minden van bennem, és sok ötletem van még, amit még leszeretnék rakni az asztalra. Most az, hogy világsiker, az engem eddig se érdekelt annyira, ez valahogy, nem tudom, rám ragadt ez a dolog, és közben nem is az én célom volt soha. Tehát, hogyha úgy alakul, szuper, hogyha nem, ez valahogy nem izgat engem annyira, meg manapság azért kicsit más már a világ, mint volt. Hát a Sziának a legelső slágere, legnagyobb slágere, az 43 évesen jött ki, tehát, hogy nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Ilyen konkrét célok nincsenek.
De az amerikai sztárproducerek mit mondanak ezzel kapcsolatban neked? Vagy hogy dolgoznak
hát, hogy
veled?
Nyilván ezt ők kéne is lennem, látják. Azt mondják. Szeretnek velem dolgozni, hát most is volt nagyon izgalmas lehetőségem kint, Usher-ral dolgoztam, meg egy csomó emberrel. Úgyhogy megvannak ezek a lehetőségek, de nem így fogom fel, tehát hogyha valami egyszer majd átmegy, és lesz ebből olyan jellegű sláges, szuper, tök jó. De azon kívül én inkább úgy gondolkozom, hogy vannak ilyen projektek, amiket meg szeretnék valósítani, azon kívül pedig hosszú távon nekem nagyon nagy álmom, hogy fiatal tehetségekkel foglalkozzak, tehát hogy valahogy egy olyan, nem tudom, jellegű iskolát, vagy nem tudom mit összehozni, ami nem csak ugye maga a zenélésre, meg hát nyilván a zenei szakmát, tehát maga a szakmát is meg kell tanulni, mert ezt nekem is idővel tudtam megtanulni, pedig azért nem ártana ezt tudni, mert hát tudjuk, hogy a menedzsmentek meg egy csomó minden, azért ott vannak nehézségek, meg nekem is voltak, de az, hogy a lelki részével is foglalkozni. Tehát nekem ez borzasztóan hiányzott, hogy ezt hogyan kell feldolgozni. Tehát, hogy én nagyon hirtelen 16-17 évesen futottam be, és ezt feldolgozni fiatal lányként nehéz. Úgyhogy én nagyon szeretnék fiatalokkal is foglalkozni. Van egy-két projekt, amit még szeretnék valósítani. Most egyre többet úgy néz ki, hogy dolgozom kint, ez így magától jön. Már nem élem bele magam, csak csinálom a dolgom, aztán lesz, ami lesz.
Azt kívánom neked, hogy minden álmod teljesüljen. Köszönöm. Ebben az évben is, meg a következő 120 évben is.
Ámen, neked is.
És hogyha jön a világsiker, akkor azért gyere vissza és beszélgessünk róla,
megbeszéljük akkor, hogy ezt hogy dolgozom fel.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én idő a lélektér, hogyha lemaradtak volna a Király Indával készült beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a Spotify-on, a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon.
Szuper.
Is. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.